Ezek szerint az ön embere, mint előre várható volt, még az éjjel meghalt.
Igen, professzor úr. És most majd itt nyugszik a korál temetőben társai mellett. Zavartalanul. Itt már nem bántják őket sem a cápák, sem az emberek.
Ha helyesen tudom követni a Nautilus útvonalát, itt a térkép szerint most Ceylon szigete környékén vagyunk.
Térképismeretből is kiváló, professzor úr. Nem a környékén vagyunk, hanem közvetlenül a sziget közelében.
A napokban került a kezembe, ahogy a könyvtárban szivaroztam, egy könyv. Írójára már nem emlékszem, de a címére annál pontosabban Ceylon és a szingalézek. Mondhatom, roppant érdekes és olvasmányosan megírt könyv. A sziget máig is gyöngyhalászatáról híres.
Volna kedve Aroná úr megtekinteni az egyik halásztelepet?
Nagyon szívesen.
De csak a halásztelepet. Halászokat nem láthatunk. Még nem kezdődött meg ugyanis a halászati évad.
Ha jól tudom, gyöngyöt több helyen is halásznak, de a legszebb példányokat Ceylonban találják.
Így igaz. De a halászok csak márciusban gyülekeznek a Manáröbölben. Egy angol utazó, bizonyos Percival, Ceylonról szóló útleírásában megemlít ugyan egy kaffert, aki 5 percig bírt egyfolytában a víz alatt maradni. De én ezt nem hiszem.
Én sem. Úgy gondolom, az átlagos idő, melyet víz alatt a halászok kibírhatnak, 30 másodperc lehet. Olvastam, hogy sokan halnak meg fiatalon. Gyakori, hogy a víz alatt szívszélhűdés éri őket.
Bizony keserves és nehéz foglalkozás ez. De mondja csak, professzor úr, nem fél a cápáktól?
Bevallom, még nem igen barátkoztam meg velük.
Mi már megszoktuk őket. Egyébként talán ejthetünk útközben 1-2 cápát. Minden esetre ígérhetem, hogy érdekes vadászat lesz. Kora reggel indulunk. A holnapi viszontlátásra.
Ismét kezembe vettem a Ceylonról szóló könyvet, de csak gépiesen forgattam a lapokat, a sorok között mindegyre óriási tátott cápaszájakat láttam. Nem sokára az inasom és a kanadai lépett a szalomba.
Na hát, tanár úr, hogy vinni el az ördög a kapitányt. Igen kedves ajánlatot tett nekünk.
Ha nincs ellenére a tanár úrnak, a Nautilus parancsnoka személyesen hívott meg minket, hogy az ön társaságában nézzük meg holnap a nagyszerű ceyloni gyöngyhalászatot. Roppant előzékeny volt, igazi úriemberként viselkedett.
Többet nem mondott?
Csak megemlítette még, hogy magának is szólt erről a kis sétáról.
De közelebb itt nem mondott, hogy...
Nem, semmi többet. Tanár úr, ugye velünk?
Mármint, hogy én? Hát persze.
Nagyon érdekes lesz.
De talán veszélyes is lehet.
Miért lenne veszélyes egy ilyen egyszerű kis kirándulás a kagylótelepre?
Ha megkérném, hogy méltóztassék egy kicsit beszélni nekünk a gyöngyhalászatról.
Tulajdonképpen a gyöngy micsoda?
A gyöngy... A költő számára a tenger könnye, a keleti embernek megkövült harmadcsepp, a nőknek ékszer, a vegyész számára foszfát és szénsavas mészkeveréke egy kis kocsonyhával, a természettudósnak pedig némely gyöngyházat termelő kétteknős kagyló beteges váladéka.
Puhányok ágazata, fejnélküliek osztálya, mészhéjúak rendje.
Pontosan. Egy szóval a tengeri kagylók közül mindazok, amelyek a teknőik belsejét bélelő kékes színű lila vagy fehér gyöngyháznak nevezett anyagot választják ki, hajlamosak gyöngyöt termelni.
Az ehető kagylók is?
Azok is. Európa egyes patakjaiban élő ehető kagylók is.
Tanár úr, a gyöngyhalászat veszélyes?
Ha megfelelő óvatossággal jár el az ember, akkor nem.
Hát mit kockáztat az ember ennél a munkánál? Legfeljebb egy kis sós vizet nyer.
Úgy van. Ha maga barátom nem fél a cápáktól.
Mármint én. Egy hivatásos szigonyos, csak cicázok velük.
A vízben?
Persze, aztán egy jó szigonnyal. Tudja, tanár úr, ezek a cápák elég szerencsétlen testalkatúak. Előbb a hátukra kell fordulni, csak úgy tudják az embert bekapni.
Ez alatt pedig...
Nos, Konszej, neked mi a véleményed ezek után a cápákról?
Őszintén megmondom, ha tanár úr neki megy a cápáknak... Nem látom be, hogy hűséges inasa, akkor miért ne legyen ön mellett.
Leszállt az éjszaka, és aludni tértünk. Elég rosszul aludtam. A cápák valahogy nagy szerepet játszottak álmomban. Másnap hajnalban 4 órakor a sztyuárd ébresztett. Gyorsan felöltözködtem, és átmentem a szalomba. Ott már várt a kapitány.
Elkészült, Aroná úr?
Igen?
Igen.
Akkor szíveskedjék követni.
És a társaim?
Már várnak bennünket. Még nem öltözünk búvárruhába, a Nautilus nem közelíti meg a partot. De a csónakot felszereltettem, amely majd pontosan odavisz minket a telepre. Majd mielőtt kiszállunk, átöltözünk.
Mi sötét éjszaka volt, amikor a kapitány, Conseil, Ned Land és én elhelyezkedtünk a csónak farában. Négy matróz megragadta az evezőket, a kormányos eloldotta a kötelet, és már is indultunk. A derengő hajnal fényében azután előtünedezett a partvonulat. Sem hajót, sem búvárt nem láttunk. A gyöngyhalászok találkozó helye egy hónappal a halászidény előtt teljesen elhagyatott volt.
Megérkeztünk. Nézzék ezt a keskeny öblöt.
Igen.
Igen kedvező hely a gyöngyhalászok számára. Hát akkor most öltözzünk búvárruhába, és indulhatunk a tenger alatti sétánkra. Nem szállunk le nagy mélységbe, így utunkat a napsugár kellőképp megvilágítja.
És hol vannak a fegyvereink?
Azok itt szükségtelenek. Az önök hegyi népe is törrel a kezében támad a medvére. A jó acél megbízhatóbb az ólomnál. Fogják ezt a kést, dugják az övükbe, és indulhatunk.
Rövid idő múlva a matrózok sorjában leeresztettek bennünket a vízbe. A napsugaraktól megvilágított tengerben jól láthattuk a legkisebb tárgyakat is. Néhány percnyi gyaloglás után a gyöngytelepre értünk, ahol millió számra tenyésznek a gyöngykagylók. Ned a magával hozott hálóba septiben gyorsan belesöpört néhány gyönyörű kagylót. Egyszer csak Némó hirtelen megállt. Maga mellé intett bennünket, és kezével egy pontra mutatott. A vizen egy árnyék jelent meg, amely leszállt a fenékre.
Jó, végünk van. Itt vannak a cápák.
Ez csak egy indus halász. Szegény ördög. Még a nagy aratás előtt jött.
Lehorgonyzott csónakja pár lábnyira himbálódzott a feje fölött. Ő nem látott minket. Többször felszállt a csónakhoz, aztán ismét lemerült.
Az életét kockáztatja a gyöngyökért.
Egyszerre arra figyeltem fel, hogy a fenéken térdelő indus rémült mozdulatot tesz. Feláll, és erőteljes lendülettel igyekszik a felszín felé. Akkor vettük észre, hogy egy hatalmas cápa közeledik feléje. Szinte megkövültem a borzalomtól. Némo hirtelen felugrott, és a marokra fogott tőrrel a cápa felé úzott. A cápa, amint észrevette, a hasára feküdt, és szélsebesen rontott a kapitánynak. Ő hirtelen félreugrott, és tőrét az állat hasába döfte.
A fene vinné! A cápodél most vörösre festett a vizet! Szinte semmit sem látni! Ho-ho! Nincs a ronda állatja földre nyomta a kapitányt!
Ned egy szemvillanás alatt odaugrott, és szigonyát a cápába döfte. Ha csak egy másodpercet késik, a kapitány eltűnt volna a cápatorkában.
Ne te ne! A haláltusában ez a szörnyeteg nem feldönt!
Ned, ahogy kiszabadította a kapitányt, felállt, és egyenesen az indushoz ment. Elvágta a kötelet, amely a kőhöz kötötte, és karjában az eszméletlen emberrel egyetlen erőteljes rugással a felszínre emelkedett. Mindhárman követtük. A parton a kapitány és Conseil eszméletre térítették a férfit. Hogy mit gondolhatott a szegény halász, midőn a kapitány ruhája zsebéből kihúzott egy zacskó igaz gyöngyöt és a kezébe nyomta, nem tudom. Mi beszálltunk a csónakunkba.
Köszönöm, rendmester.
Csak viszont szolgálat volt. Tartoztam vele, kapitány.
Csodálatos. A kapitány a tenger alá menekült, hogy ne kelljen többé embert látnia, és mégis készen volt akár életét is áldozni egy ismeretlen társáért. Bármit mondjon is, azért szívéből mégsem sikerült kiölnie minden érzést.
Az az indus professzor úr az elnyomottak országából való. Én az ő oldalukon állok. Minden elnyomott a testvérem volt, és az is maradt utolsó leheletemig.
Így tértünk aznap Nyugovóra. Bevallom, kissé meglepett és erősen elgondolkoztatott a kapitány magatartása. Még másnap is ez foglalkoztatott sétám közben. Csak Ned váratlan szavai zökkentettek ki gondolataimból.
Valóságos zsákutcába jutottunk. Sem erre sincs kivezető út. Vajon hová visz bennünket, Némó kapitány?
Oda megyünk, ahova a szeszélye parancsolja.
Messzire nem jutunk, mert a perzselbőlnek nincs kijárata. Ha behajózunk oda, hamarosan vissza is fordulunk.
Akkor visszafordulunk. És ha a Nautilus a Vöröstengerre akar eljutni, akkor oda megyünk.
Nagyon jól tudja, hogy a Vöröstenger épp úgy el van zárva, mint a perzselből. De ha nem, a mi titokzatos hajónk akkor sem merészkedik be egy zsilibekkel megszakított csatornába.
Ennyi, barátom. Úgy látom, belefáradt a tenger alatti utazásba.
Én bizony sajnálnám, ha már véget érne.
De tudja-e, tanár úr, hogy idestova 3 hónapja vagyunk már bebörtönözve a Nautiluson?
Nem, és nem is akarom. Nem számolom sem a napokat, sem az órákat.
De mi lesz ennek a vége?
Azt majd a jövő mutatja meg.
Ez nagyon szép és jó, de szerintem a kényszer megöli az élvezetet.
Február 9-én a Nautilus a Vörös-tenger legszélesebb részén haladt.
Hogy tetszik önnek a Vörös-tenger? Megfigyelte már csodálatos halait, virágállatait és a szivacs telepeket. Nézte a partmenti városokat?
Mindent láttam, de engedje, hogy megjegyezzem. Csodálatos hajó ez a Nautilus.
Igen. És amellett értelmes, merész és sebezhetetlen. Nincs mit félni a Vörös-tenger szörnyű viharaitól, áramlataitól és a sziklazátonyoktól.
Pedig azokról már a görög és latin történetírók is megemlékeznek. Ezen a tengeren rettenetes szélviharok dúlnak, és barátságtalan szigetek emelkednek ki belőle. Semmi jó sem várható tőle, sem a felszínen, sem a mélyben. Így ír róla Arianos, Agatharkos és Artemidoros is.
Ez nem csoda. De ezek a történészek nem a Nautiluson utaztak.
Ez igaz. És milyen kár, hogy a Nautilusnak feltalálójával és titkaival együtt egy napon nyomtalanul el kell pusztulnia.
Ön az előbb az ókori történészekről beszélt. De érdekli-e, hogy honnan ered a Vörös-tengernek?
Hogy ne érdekelne?
Szerintem a Vörös-tenger elnevezésben a héber Edrom szó fordítását kell keresni. Az ókoriak a víz különös színe miatt adták neki ezt a nevet.
Én eddig úgy láttam, hogy a Vörös-tenger vize kristálytiszta, semmi igen. különös árnyalata
igen,
nincs.
Helyesen figyelte meg, de majd ha az öböl végéhez közeledünk, megfigyelheti ezt a különös színt is. Emlékszem, a toröbölben egyszer egészen vörösnek láttam, mintha nem is víz, hanem vér hullámzott volna.
Ön tehát nem először jár hajójával a Vörös-tengeren?
Nem. Akkor jártam itt, amikor a Suezi csatornát építeni kezdték.
Persze a csatorna megépítésének a Nautilus nem sok hasznát látja.
Ez így igaz, de a világ számára igen hasznos lesz. Amire az ókorban nem mertek vállalkozni, azt Lesseps Ferdinánd a kiváló francia tervező megteremtette.
Összekötötte a két tengert, és ezáltal az utat a Gibraltár szoros előtt fekvő Cadizból Indiába 9000 kilométerrel megrövidített.
Ön, professzor úr, joggal lehet büszke honfitársára. Lesseps Ferdinánd nagyobb dicsőséget szerzett hazájának, mint a legnagyobb hadvezérek. Tisztelet és becsület a nagy franciának.
Bocsánat, hogy csak így berontok ide, de azt hiszem, a Nautilus túl sokáig áll egy helyben. Nem gondolja, hogy valami legyőzhetetlen akadályt tart bennünket fogva?
A jégtorlaszra érti ezt, nedmester?
Nem is másra. Ezt a gátat a természet emelte, és akkor ott az embernek, ha tetszik, hanem meg kell állnia.
Ez igaz. Csak tudja, engem nagyon izgat, hogy mi van a jégtorlasz mögött. Nézzen csak a naptárra.
Látom. Március 17-ét mutat.
Igen. És a hajónaplóba mit írtam? Na, csak bátran. Jöjjön közelebb, és nézze meg.
Irány a déli sark. Csak nem oda akar eljutni, uram?
De oda. A föld ismeretlen pontjára, ahol a földteke valamennyi délköre metszi egymást.
Uram, ön hatalmas ember, de úgy hiszem, a természet még önnél is hatalmasabb. Bocsánat, de ez kiszaladt a számom.
Semmi baj, Ned. Többre becsülöm a nyílt őszinteséget, mint a hátam mögötti alattomosságot. Ezt soha se feledje.
Bravo, kapitány! Én hiszek benne, hogy önnek ez a terve is sikerülni fog. Előre hát, zúzzuk szét a jégtorlaszt, robbantsuk fel, vagy ha ez nem sikerül, adjunk szárnyakat a Nautilusnak, hogy átvitorlázhasson felette.
Felette? Dehogy. Alatta fogunk